Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és mivel látom, hogy néhány gyermek van, szeretnék először a gyerekekhez szólni. Kedves gyerekek, egy egyszerű Biblia igét tanulunk meg, amely így hangzik: minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van rátok. És mi hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát Istennek csak a nagy bajainkra van gondja, akkor odafigyel, akkor beleavatkozik, akkor segít. De én pont arról szeretnék szólni, hogy Isten a mi kis gondjainkra is odafigyel. Ez teljesen általános érvénnyel mondja, hogy neki gondja van ránk. Nekem például eszembe jut egy eset a Bibliából, és aztán hozzákapcsolom egy kis, röviden egy kis saját tapasztalatomat is. Nem tudom, ki az, aki közületek hallott szüleitektől, vagy a gyermekbiblia iskolában, arról, hogy mikor Péter apostolt bebörtönözték, és kitűzték a napot, amikor ki akarták végezni, akkor a gyülekezet szüntelen imádkozott érte, és Isten angyala megjelent a börtönben éjszaka. Ugye tudjátok, az angyalok magasabb rendű lények, mint az ember. Úgy olvassuk, hogy hangtalanul nyíltak a börtönajtók, leestek Péter kezeiről a láncok. Ő végig azt hitte, hogy ez valami látomást lát, vagy álmodik, és még rászólt az angyal, és azt mondta, hogy vedd magadra a felső ruhádat. És engem ez a kis mozzanat nagyon érdekesnek találtam, hiszen a legnagyobb dolog az volt, hogy egyáltalán kiszabadította a börtönből, de ugye ott, Palesztinában nagy a hőmérséklet ingadozás. Nappal nagyon meleg van, éjszaka viszont komolyan lehűl a levegő. És ez egy olyan pici dolog, de az angyalnak még erre is gondja volt, hogy ha kikerül a börtönből, az éjszakai alvásból hirtelen a hűvös utcára, akkor meg ne fázzon, és figyelmeztette, hogy vedd föl a felső ruhádat. Na és ez a történet nekem akkor jutott eszembe, mikor egyszer még itt laktam Zugligetbe, és hát ugye én ott a ház túlsó felén laktam, itt meg volt egy iroda lent, és indulni készültem Szegedre, bibliaórára, és akkor nagyon sok dolog volt még itt, valamit kellett intézni az irodában. Ilyen jó novemberi, így nagyon hideg nap volt, hideg, jeges szél fújt, de hát én annyira siettem már, hogy el ne késsem Szegeden az időpontot, hogy gondoltam, úgyis autóba kiszállok, beszállok, át se szaladok a ház túlsó oldalára a kabátomért, meg a sapkámért. Átfutott az agyamon egy ilyen kis egyszerű gondolat, hogy sose lehet tudni, mi történik, mégis futó lépésbe átmentem a lakásunkba, fölkaptam a kabátomat, meg a sapkámat, és Dabas körül jártunk még a régi ötös úton, amikor észrevettem, hogy az én övem nincs bekötve. Bekötöttem, és az a fiatal testvérünk, aki engem sokszor ilyenkor kisegített és levitt, ő nagyon büszke volt rá, hogy ő sose csinál balesetet, meg mindig azt mondta, hogy az autója, zuzáját is ismeri, maga szereli, ő vele baj nem lehet, és akkor mondta, hát ez meg minek? Hát mondom, ez a rendje. De abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, összeütköztünk egy biciklis bácsival, mert olyan helyen voltunk, hogy az út egyik felén mező volt, a másik felén házak, és ott egy állóbusz volt a házak előtt, és az állóbusz elől hirtelen kikanyarodott biciklivel egy bácsi. Betört a szélvédünk, éppen csak az árok szélén tudtunk éppen hogy megállni, és hát tudjátok, hogy van ilyenkor egy ilyen baleset után, hogy meg kell várni a mentőket, a helyszínelő rendőrt, de az a kis gondolat is, hogy azt mondtam, hogy hát ez a rendje, már engem úgy fölkészített, úgyhogy a sofőrünk szegény az olyan állapotba került, hogy meg se tudott mozdulni a sofőrülésről. Még én mentem ki, hogy megkeressem a bácsinak a sapkáját, és ugye ott a hideg szélben, és annyira kedves, jóindulatú ember volt egyébként, hogy ahogy kijöttek a rendőrök, az volt az első szava, noha komoly fájdalmai voltak, mert nyílt töréssel eltört a lába. azt mondta, hogy nem a fiatalember a hibás, hanem én, hogy ezt rögtön tisztázza. És hát gondoljátok el, hogyha betört a szélvédő, ki kell várni mentőket, rendőrséget, helyszínelést, mindent kikérdeznek. Ha nincs ott a sapkám meg a kabátom, én nagyon alaposan megfáztam volna. És akkor gondoltam arra, hogy milyen különös a Jóistennek a gondviselése, hogy csak ad egy ilyen kis futó gondolatot, hogy sose lehet tudni, mi történik. És pont úgy jártam, mint Péter apostol, hogy csak vedd fel a kabátodat, mert szükség lesz rá. És én szeretnék bátorítani benneteket, gyerekek, de persze a felnőtteket is, hogy ezt vegyük komolyan, hogy felfoghatatlan számunkra, és bámulatos az Isten gondviselése és figyelme, hogy ő még a kis gondjainkkal is törődik, és még arra is odafigyel, és mi ezt becsüljük meg, és legyünk hálásak érte. Most pedig olvassuk el a mai igehirdetésnek az alapigéjét, a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első két verset fogom olvasni. Tehát a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből az első két verset olvasom. Így hangzik. Kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Pál közeli mártér halála tudatában írta ezt a buzdítást fiatal munkatársának, Timóteusnak. Az ige hathatós, álhatatos, de egyben türelmes, tapintatos hirdetését kötötte a lelkére. Pál lelki testamentumának is szokás nevezni a Timóteushoz írt második levelet, és az idézet felhívása az nem csak Timóteusnak szólt, és még csak nem is minden korok valamennyi igehirdetőjének, hanem Krisztus minden követőjének. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy Krisztus minden tanítványára vonatkozóan érvényes, hogy Isten ránk bízta az ő igéjét, és a nagy misszió parancs is, hogy menjetek el szélese világra, és hirdessétek az evangéliumot. Péter apostol pedig úgy fogalmaz, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. De miért kapcsolta hozzá Pál apostol a felhívásához ezt a nyomatékot, amit olvastunk itt a negyedik fejezet első versében? Kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Én úgy gondolom, hogy nagyon figyelemre méltó ez a nyomaték, és az apostol tulajdonképpen arra akar buzdítani bennünket, hogy azzal a felelősségtudattal és azzal az együttérzéssel tekintsünk minden emberre, akivel csak találkozunk, érintkezünk, hogy velünk együtt nekik is Isten ítélőszék elé kerül az ügyük, a személyes esetük, és ott fog eldőlni az örök sorsuk, örök életre vagy elveszésre. És feltenném azt a kérdést, hogy először is mi magunk annak tudatában élünk-e, de minden nap eszünkbe jut ez, hogy Isten ítélőszéke elé kerül mindaz, amit teszünk, mindaz, amit mondunk, mindaz, amit gondolunk is, és úgy tekintünk-e a körülöttünk élőkre, hogy az ő örök sorsuk is az Isten ítélőszéke előtt fog eldőlni, ha tudnak erről, ha nem. És nekünk az a szent megbízatásunk, hogy erről tanúságot tegyünk nekik alkalmas módon, bölcsességgel és szeretettel. Én úgy gondolom, hogy ma erről különösen időszerű gondolkodnunk, hiszen az elmúlt hetekben egészen kétségtelenné vált, hogy a történelem végkifejletének az időszakába léptünk. Amikor a világjárvány után hirtelen kitört a háború a szomszédságunkban, és mindannyian tudjuk, hogy ez korán sem regionális háború, akkor rögtön fölmerült bennünk, hogy vajon nem lehetséges-e, hogy ez az úgynevezett vajudási fájdalma kezdete, amiről Jézus a nagy profétikus beszédében szólt, ami közvetlenül megelőzi az ő eljövetelét. A háború első heteiben azonban még reménykedtünk és imádkoztunk azért, hogy talán meghosszabbodik a kegyelem idő, talán viszonylagos békeidő még tart egy kicsit, Isten az ő angyalai által befékezi még ezt a konfliktust. Ma már azonban látjuk, hogy nem ez történt. Egyre szörnyűségesebb és egyre fenyegetőbb ez a háború. Éppen hallgattam a volt most már 90 éven felüli amerikai külügyminiszterrel egy beszélgetést, aki azt mondja, hogy egyre könnyebben megeshet az, ami eddig nem esett meg. Már atomfegyverekkel nagyon felfegyverzettek voltak a nagyhatalmak. Azt mondja, az afganisztáni háborút is le lehetett volna zárni ezzel, meg másik háborút is, de eddig senki sem vállalkozott arra, hogy ezt megmerészelje tenni, annak ellenére, hogy ott voltak a fegyverek. De azt mondja, ha egyre jobban megreked ez a háború, és nem tudja a támadófél elérni a győzelmet, akkor nem lehet kizárni ezt a lehetőséget, és erről már most gondolkodni kell. Ezen nagyon sok fog múlni, hogy ez bekövetkezik-e vagy nem, mert ha bekövetkezik, akkor minden felgyorsul. Ha még ez nem következik be, akkor még az Isten szeleket visszatartó angyali ebben az időszakban dolgoznak, és még valami kis késedelem lehet. De azóta az is megerősített bennünket abban, hogy biztos, hogy a vajudási fájdalmak korszakába léptünk, hogy megjelent a negyedik jelenség is, amiről Jézus szólt, most már teljesen nyíltan beszél róla a média, hogy éhségek kilátása, hogy először is komoly zavarok az élelmiszerellátásban, de éhségek is bekövetkezhetnek. A természeti katasztrófák, amelyek pedig eddig is voltak, most ugyancsak egyre súlyosbodást mutatnak. Gondolom mások is olvasták velem együtt, hogy a becslések szerint 2030-ra, tessék számolni, nagyon rövid idő múlva, eléri az átlag hőmérséklet emelkedés az 1,5 Celsius fokot, és akkor sorolják, hogy milyen már ma is félelmetes események erősödnek meg még sokkal inkább. Akkor ugye Jézus többes számban beszélt járványokról, és mi nem tudtuk, hogy ezt esetleg úgy kell érteni, hogy különböző variánsai a Covid világjárvány vírusának, vagy pedig a különböző hullámai. Éppen most hallottuk megint, gondolom szintén mások is velem együtt, hogy, és nagyon ellentmondásos volt a híradás az elején, ugye beszélt arról, hogy egy bizonyos majom himlő az megjelent, ennek a vírusa, ami ugye majmokról ment át emberre, és aztán emberről emberre, de hát ez leginkább Afrikában van, mondták. Aztán utána már kezdtek beszélni, hogy már megjelent itt is, ott is, minden földrészen, és mondták, hogy hát enyhe lefolyású gyógyulnak, utána meg azt hallottuk, hogy átlagban minden tizedik ember meghal ebben a járványban. Tehát ezt sem tudhatjuk, de minden jel arra mutat, hogy hűségesen át kell adnunk azt az üzenetet, amiről a Szentírásban azt olvassuk, hogy Jézus eljövetele előtt az örökkévaló evangéliumnak ezzel a nyomatékkal kell hirdetetnie, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Én nem tudom, hogy mi gondolkoztunk-e azon, hogy lehet ezt az üzenetet alkalmas módon átadni embereknek, akik erről soha semmit nem hallottak. Mert erre buzdít az apostol, hogy Isten ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelkor és az ő országában, és nekünk most ezt az üzenetet tovább kell adni, emberekben kell, hogy tudatosuljon, hogy mindjártunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, és a Krisztus hatalom átvétele az a küszöbön áll, és még az élőknek is közel van ez az idő, de hogyan adjuk át? Én erről szeretnék ma szólni, hogy mire figyeljünk, ha szívünkre vesszük, és én remélem mindannyian szívükre vesszük, hogy tényleg felelősségünk átadni ezt az üzenetet embereknek. Először is ismernünk kell, hogy az emberek között általában milyen felfogás van az Isten ítéletéről. Hát azok az emberek, akik Istenben sem hisznek, ugye úgynevezett szekularizált, vallástalanul élő tömegek, ők nyilván nem gondolnak ítéletre, egyáltalán nem állnak szóbe vele, mint hogy Isten létezésével sem, de ugyanakkor ő rájuk is ugyanúgy vonatkozik, hogy az ő sorsuk is Isten ítélet széke előtt dől el. Aztán a keresztények között meglepő módon van egy irányzat, főleg keresztény teológusok körében, de lejut ez így a nép szintjére is, amely azt vallja, hogy egyáltalán nincs is ítélet. Nem is lesz ilyen, hogy Isten ítélete. Nem hoztam most el ezt a könyvet, mert az időkeretben nem is férne bele, hogy hosszabban idézzek belőle. Pár évvel ezelőtt jelent meg a Calvin kiadónál egy protestáns szerzőnek a könyve, az a címe, hogy az ítélő Isten. És mindjárt az elején kifejti, hogy hát ez egy középkori eszme, hogy Isten ítél. Ennek legfőbb ideje búcsút venni az ítélő Istentől. Ne keseregjünk, hanem örüljünk annak, hogy az ítélő Isten széke most már üres, mert a mai ember, már a mai felvilágosult keresztény már nem gondolkozik ilyesmiről, hogy Isten ítélete az a múlté, hogy Luthernek ez volt a problémája, hogy hogyan állhatok meg az igazságosan ítélő Isten előtt. Most azok a keresztények, akik mégis valamiképpen tudnak az ítéletről, vagy számolnak az ítélettel, hát először is a mai keresztényeknek a túlnyomó többsége a lélek természetes halhatatlanságában hisz, vagyis a halál utáni azonnali továbbélésben. Tehát ők úgy gondolják, hogy rögtön a halál után eldől mindenkinek a sorsa. Római katolikus teológiában ennek egy nevet adtak, hogy egyéni különítélet. Hogy mikor valaki meghal, akkor fölötte van egy egyéni különítélet. Ugyanakkor olvashatjuk, ezt maguk a római katolikus dogmatikai művek is elismerik, hogy a Bibliában egyetlen helyen sincs szó egyetlen egyéni különítéletről, hanem csak is egy végső egyetemes ítéletről van szó. De ha valaki így gondolkozik is, hogy lesz egy végső egyetemes ítélet, itt is nagy félreértések vannak. Ugye a legtöbb keresztény onnét tud a végső egyetemes ítéletről, hogy az apostoli hitvallásban hangzik, Krisztus felment a mennybe feltámadása után, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És akkor ebből mi csapódik le egy valakinek? Az, hogy amikor Jézus eljön, akkor egy pillanat alatt lezajlik az ítélet, és hát az főleg büntetések kiosztásában fog állni, és szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a hiszek egyben annyira nem szerencsés ez a megfogalmazás, mert az emberek inkább megborzognak, mikor ezt hallják, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, és hát dehogy örömhírként várná Jézusnak az eljövetelét. Teljesen elveszi Jézus visszajövetelének az örömhír jellegét. És akkor hogyan ezeknek az ismeretében, hogy körülbelül így gondolkoznak, ilyen fajta gondolkodások vannak a végső ítéletről, most hogyan tegyünk mi erről tanúságot? És szeretném hangsúlyozni, hogy ha most valaki azt mondja, hogy ő nem tud részt venni az evangélium hirdetésében, a természetes környezetében, én azon nagyon csodálkozom, mert embereket annyira foglalkoztatják azok az események, amik körülöttünk vannak. Annyira aggódva nézik, hogy mit hoz a jövő. Hogyha mi ma nem találunk alkalmat arra, és nem gyakoroljuk magunkat arra, hogy a Jóistent kérjük, hogy adjon nekünk alkalmas szavakat, gondolatokat, helyes lelkületet, akkor nem is tudom, mit gondoljak erről, mert ma aztán tényleg tálcán van kínálva a lehetőség szinte minden emberi kapcsolatunkban, hogy mi tovább adjuk azt a ránk bízott üzenetet. És ez az evangélium hirdetés döntő útja. Senki se gondolja azt, hogy az online ige hirdetések, vagy egyes előadássorozatok, vagy könyvek megoldják ezt. Nem. Az evangélium az őskeresztény korban is úgy terjedt el nagyon gyorsan az egész római birodalomban, hogy Minden keresztény részt vett az evangélium hirdetés szolgálatában. Mindenki kért Istenhez ehhez bölcsességet és erőt, és kapott is. Ugye Pál is úgy ír gyülekezeteknek, nem egyes ige hirdetőknek csupán, hanem például azt írja az egyik gyülekezetnek, tőletek zendült ki az Isten beszéde egész Achájában. Ugye? Mert minden keresztény részt vett ebben, és azt hiszem, ma nekünk erre rá kell ébrednünk, és hallanunk kell, amit az apostol mond, ilyen ünnepélyes felszólítással, hogy kérlek azért az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét. Ezt mindegyikünknek saját magunkhoz szóló felhívásnak kell tekintenünk. Akkor hogyan próbáljunk segíteni? Hát először is tisztázzuk ezt, ha sor kerül egy beszélgetésben, alkalom nyílik erre, hogy nincsen egyéni különítélet. Ugye ebből egyébként az is következik, hogy akkor nincs azonnali továbbélés, nincs se természettől fogva halhatatlan lélek, se azonnali továbbélés üdvösségben vagy kárhozatban, mert mindig az isteni ítélet dönti el egy embernek a sorsát. Egyéni különítéletről pedig egyetlen szó nincs a Szentírásban, csak végső egyetemes ítéletről. Aztán azt a tévedést is el kell hárítanunk, hogy a végítélet az egyetlen gyorsan lezajló esemény, hanem ellenkezőleg az egy esemény sorozat szinte, az egy monumentális igazságszolgáltatás, és egy mindenre kiterjedő vizsgálatot foglal magában. Ki ne emlékeznék Prédikátor könyve befejezésére, ahol azt olvassuk, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. El tudjuk ezt képzelni? Én sok mindenben csodálom Isten, de itt én valósággal ámulatba esek. Hogy fogja Isten elvégezni a munkát? Hogy végzi el ezt a munkát, hogy minden ember minden cselekedetét ítéletre előhozni minden titkos dologgal együtt? Márpedig nem csak egy ószövetség ige mondja ezt, mert Jézus ilyet is mondott, azt mondta, hogy minden üres beszédért, a mi Bibliánk úgy mondja, hivalkodó beszédért számot adnak az emberek az ítéletkor. Meg olyat is mondott, hogy ha valaki csak egy pohár hideg vizet ad tanítvány nevében, nem veszti el a jutalmát. Tehát annyira mindenre kiterjedő és körültekintő ítéletről van szó. Ugye így mondja a 2 Korintus 5:10 is, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Szóval ez nem ítélet végrehajtásból áll a végítélet. Először van egy ítélőszék, amely vizsgálatot tart, és ez az emberek tudatában abszolút hiányzik, még a keresztényekénél is legnagyobb részt. Emlékszem egyszer valahol Balaton lellén egyszer egy szabad keresztény bibliakörbe kaptam meghívást, és amikor ezt az igét idéztem, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszék előtt, akkor valaki a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő teljesen le van döbbenve, mert ő mindig úgy tudta, hogy a hívők fölött egyáltalán semmiféle ítélet nincs. Azt mondja, ő mindig ezt az igét hallotta idézni, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És hát úgy kellett neki rámutatnom, hogy hát ezt a korintusi gyülekezetnek írta Pál, egy őskeresztény gyülekezetnek, és azt mondta nekünk mindnyájunknak, hát hogy ne lenne a hívők fölött ítélet, és hogy egy ítélő széknek a vizsgálata dönti el, kinek a végső sorsát. És gondoljunk csak arra, hogy Jézus is egyértelművé tette ezt, hogy a végítélet az nem szimplán egyetlen gyors kettéválasztása valamennyi embernek, hanem, és mindenkit jobbra vagy balra megy. Ugye Jézusnak egy példázata szól erről, de tudjuk, hogy a példázat az nem valami tanítás tartalmaz, a hasonlatanyag. A hasonlatanyag nem tartalmaz tanítást, annak csak az a célja, hogy egyetlen dolgot szemléltessen, erőteljesen, frappánsan, és majd vissza is térek még Krisztusnak erre a példázatára. Tehát ugye Jézus azt mondta, hogy eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Hát ez sincs a köztudatban, hogy két feltámadás létezik. Még feltámadásról valamit csak tudnak keresztények, de hogy Jézus így elkülönítette, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt cselekedték a kárhozat feltámadására. De ez előfeltételezi azt, hogy valahol ezt megvizsgálták, valahol eldöntötték. Tulajdonképpen mind a két feltámadás végrehajtó esemény. Nem vizsgálat, az már végrehajtó esemény. De mindegyik végrehajtó eseményt megelőzi egy vizsgálati szakasz. Ugye erről beszél Pál apostol, illetve Péter apostol. Péter apostol levele 4. fejezetében, ezt olvassuk a 17.-18. versben. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán, ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek a Krisztus evangéliumának. Tehát, ahogy Jézus is sorrendben így mondta, először beszélt az élet feltámadásáról, másodszor a kárhozat feltámadásáról, ugyanúgy a vizsgálati szakaszoknak a sorrendje is az Isten házán kezdődik, a hívőkön kezdődik, és azután azokon, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának. Tehát mind a két feltámadást megelőzi egy vizsgálati szakasz. Ugye az első vizsgálati szakasz, ami az élet feltámadását előzi meg, arról olvasunk Dániel könyve 7. fejezetében, ilyen ünnepélyes jelenetet mutatott meg neki Isten, hogy a mennyben ítélők ülnek le, könyvek nyittatnak meg, ott van az atya, ott van az emberfia, ott vannak az angyalseregek, és ez még mielőtt az emberfia jönne az ég felhőiben. Aztán olvassuk tovább az írásban Jézus példázatát, például a királyi mennyegzőről, ahol Jézus arról szólt, hogy még a mennyegző előtt, még mielőtt Jézus eljönne és magához venne népét, a király megtekinti a mennyegző vendégeit, és eldöntik, hogy kinek van mennyegzői ruhája, és kinek nincs. Ugye a ruha mindig a jellemnek a szimbóluma, hogy ki alkalmas az Isten országára, és ki nem. És Jelenések könyve 11. fejezetében is annyira világosan szól egy olyan vizsgálati szakaszról, ami csak az Isten háza fölött folyik. Ugye így olvassuk, hogy az úgynevezett 7. kürtszó idején eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, profétáknak és szenteknek, kicsinyeknek és nagyoknak, mindenkinek, akik a te nevedet félik. Tehát ez az első vizsgálati szakasz, amely az Isten kegyelméért bármikor is folyamodók felett zajlik le, erről ez számunkra láthatatlanul történik a mennyben, egy ünnepélyes mennyei ítélőszéken, még mielőtt Jézus eljönne. És itt felteszek egy kérdést, több gyülekezetben meglepődtem, mert már egy-két gyülekezetben beszéltem erről a témáról, és mikor azt kérdeztem tőlük, hogy a hívőknek is személyesen meg kell jelenni Isten ítélőszék előtt, általános volt a vélemény, hogy igen. És a végén hozzám jött valaki, és azt mondta, hogy neki ez teljesen új volt, hogy a hívőknek személyesen nem kell megjelenni Isten ítélőszék előtt. Ugye mi emberileg így gondolkozunk, hogy hát a bíróságokon is, aki a vádlott, aki fölött az ítélet zajlik, annak ott kell lenni. És még az is fölmerül bennünk, hát igazságos ítélet az, ahol az, akiről itt érint, az nincs jelen. Na de hát, hogyha ez számunkra láthatatlanul lezajlik a mennyben, és már Jézus eljövetelével egyidejű az első feltámadás, az életre való feltámadás, akkor, ha megváltottak, ott nincsenek jelen személyesen. És miért nincsenek jelen személyesen? És hogy értékeljük ezt? Hát azért nincsenek személyesen, mert Krisztus nekik nem csak bírájuk, hanem szószólójuk, védőügyvédjük is. És még egy nagyon lényeges dolog, ugye gondoljunk arra, hogy Jézus szenvedés történetének része volt az elítéltetésnek a tortúrája. Ezt ő helyettünk elszenvedte. Tehát ő némán hallgatott, nem védte magát, mintha ő cselekedte volna ezeket, mintha ő lenne méltó erre. Ő ezt helyettünk elszenvedte, kiváltott minket. Ezzel nekünk soha nem kell így szembesülni, hogy megállunk vádlottként az Isten ítélőszéke előtt, és kinyílnak a könyvek, és ott minden titkos dologgal előjön, minden törvényszegésünk. erre a szégyenkezésre, erre a félelemre, erre a lelepleződésre nem kerül sor azok esetében, akiket Krisztus a hitük alapján és a hitbeli cselekedeteik alapján az üdvösségre alkalmasnak ítél a mennyei ítéletben. Ezt nem tudjuk eléggé megköszönni, ennek a kiváltságát nem tudjuk eléggé értékelni. Ők már csak egyszerűen a felmentő ítéletet hallják meg, amikor Jézus jön, és azonnal elnyerik újjáteremtett testben az örök életet. Halál megismerése nélkül azok, akik életben érik meg Jézus eljövetelét. A többiek pedig újjáteremtett testben támadnak föl. Fel lehet ezt fogni? Mekkora kegyelem ez? Mekkora kiváltság ez? Mitől váltott meg? Mitől szabadított meg Jézus Krisztus? De aztán úgy olvastuk, hogy is mondtak Pál apostol, hogy és az ő országában is ítélni fog. És hogy mire utal ez, hogy az ő országában is ítélni fog? Ugye a Biblia arról beszél, hogy Krisztus hatalom átvétele után, amikor ő a megváltottakat egy átmeneti időre magával viszi a mennybe, ott 1000 éven át zajlik az ítéletnek a második szakasza. Erről olvassuk azt Jelenések könyve 20. fejezetében, hogy a megváltottaknak is adatik ítélettétel. Nem úgy, hogy ők döntenek bárkiről is, hanem hogy így olvassuk a Bibliában, nyilvánvalóvá teszi Isten az ő ítéleteinek az indoklását előttük. Tanulnak ebből. Én mindig is szoktam mondani, hogy 1000 éves iskolába kerülünk, ahol a jó és a gonosz történelmének a teljes kiértékelése történik, és tulajdonképpen ott tudunk meg a saját életünk titkairól is sok mindent, mert össze van szövődve ez a történelemben igazak és nem igazak sorsa. Ott fogunk megérteni rengeteg dolgot. Azt olvassuk a Bibliában, hogy nem tudnak más tenni, mint felkiáltanak a megváltottak, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te ítéleteid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, ki ne dicsőítené a te nevedet. Úgy szinte kitör belőlük ez a kiáltás. Itt dolgoznak föl mindent, itt értenek meg mindent. Pál apostol a korintusi első levél 6. fejezetében is erről a már Isten országában zajló ítéletről mondja azt, hogy a szentek a világot ítélik meg. És felteszi a kérdést, nem tudjátok, hogy angyalokat is fogunk megítélni? Ez pedig sátánra és a démonaira vonatkozik. Az ő fölöttük is ebben az időben zajlik az ítélet. Tehát ez a második vizsgálati szakasz, ami megelőzi a második végrehajtó eseményt, mert az írás mondja, hogy a többi halottak, akik nem támadtak föl az első feltámadásban, nem elevenednek meg, míg betelik az 1000 esztendő. És akkor itt szeretnék arra rámutatni, hogy ők sincsenek személyesen jelen, és ha valaki úgy gondolná, így a földi bíráskodásból kiindulva, hogy ez nem igazságos, akkor most gondoljunk arra, ha ott lenne személyesen akár a hívők közül, akár a végül a kegyelmet visszautasító közül tudna valamit mondani a mentségére egy ilyen abszolút tényszerű és igazságos ítéletben. Jézus erre utalt, mikor a királyom mennyegző példázatában arról szólt, hogy mikor meglátott a király egy embert, akinek nincs mennyegzői ruhája, megkérdezi, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? De hát egyáltalán nem ellenséges vele, csak a tényszerűséget kérdezi meg. És tudott az az ember valamit mondani a mentségére a példázat szerint? Annyit olvasunk, hogy ő pedig hallgatott. Mert hogy a vizsgálati szakaszban nincs jelen, sem az egyik vizsgálati szakaszban, sem a másodikban nincsenek jelen az érintettek, annak semmi jelentősége nincs. Ha mentségükre valamit fel lehet hozni, azt Krisztus képviseli, ők maguk pedig semmit sem tudnának felhozni. Semmit sem tudnának változtatni a helyzetükön, a sorsukon. Viszont akik a második feltámadásban támadnak föl, az ő esetükben viszont van egy megrázó esemény, amit az Isten igazságossága kíván meg. Tudnélik, hogy ugyan a vizsgálati szakaszban nem voltak jelen, de az ítélet hirdetésüket meg kell hallgatniuk. És én rám mindig olyan mély hatással van, amikor Jelenések könyve 20. fejezetében olvasom ezt a szakaszt, Jelenések könyve 20. fejezetében idézem a 11. verstől a 13-ig. És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintetéről eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtat ég. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, a halál és a sír is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Aztán úgy érezzük, olyan súllyal koppan ez, megnyittattak a könyvek, és megítéltettek az ő cselekedeteik szerint, és hogy innét senki nem lehet távol, mindenhonnét előkerülnek, tengerből, sírból, mindenhonnét, és nekik Isten olyan félelmetesnek tűnik, mintha tekintetéről eltűnne az ég és a föld, és ez egy megrázó dolog. Jézus azt mondta, hogy ott lesz sírás, és helyesen fordítva fogvacogás, vagyis sírás és félelem, és úgy nevezte, hogy ez a külső sötétség átélése, vagyis a totális reményvesztettség, ahol senki nem hibáztathat mást, csak magát, a saját tetteivel szembesül, és kénytelen elismerni, hogy az ítélete igazságos, és azon már változtatni nem lehet. És azt is tudja, hogy most mit veszített, hogy lehetett volna sokkal jobban. Ha mi igazán meggondolnánk, hogy mit jelent ott részt venni ezen az ítélet hirdetésen, ott átélni ezt az emésztő félelmet és sírást, ezt a külső sötétséget, akkor egyrészt sokkal hálásabbak lennénk az Istennél azért, ha megmentettől, másrészt pedig sokkal jobban küzdenénk imádságban és minden lehetséges módon szeretteinkért és minden emberért, akivel csak érintkezünk. Hiszen Isten annyira tudja, hogy mit a tét, hogy úgy olvassuk ugye a Biblia fő igéjében, hogy ez még egyszülött fiát is odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő tudja, mi az elveszni. És világos tudattal elveszni, hogy én vagyok az oka, és senkit nem hibáztathatok. És ő ettől a sorstól meg akar menteni bennünket. És akkor az is nagyon fontos, hogy az embereknél elvegyük a rettenet jellegét az Isten ítéletének, annak ellenére, hogy ez az ítélethirdetés, ez valóban tragikus. Tragikus ezen részt venni. De hogy maga az ítélet nem bosszúálló, nem arra megy ki, hogy minél többeket, hogy így mondjam, kitenni az örök életből, vagy ennek annak az örökségéből. Ezzel kapcsolatban például alig van keresztény, aki tud arról, hogy a végítélet bírálja Krisztus. Rákérdeznél 100-ra közülük, lehet, hogy 90 az is, lehet, hogy 99 azt mondaná, hogy hát az Atya, biztos az Atya lesz. De Jézus világosan mondta a földi életében, az Atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen a fiúnak adta, és azt is megmondta, hogy miért, mivel, hogy emberfia. Tehát ez egy olyan megható gesztus az Isten részéről, nem? Biztos, hogy az Atya is tudna tökéletesen, igazságosan megítélni, de azért, hogy mi emberek, akiknek kicsi a képzelje előnk, akik nem tudjuk fölfogni azt, hogy Isten maga a szeretet, azért, hogy mi biztosak legyünk, hogy ez az ítélet a legirgalmasabb, és ami megmentésünkre törekszik, azért azt mondja, annak az emberfia Krisztusnak adta az ítéletet, aki itt élt a földön, aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, aki az életét adta értünk, aki nyilván nem akarja, hogy az ő áldozata hiába való legyen, és akit csak lehetséges, meg akar menteni. Aztán gondoljunk arra, ami szerintem a Biblia egyik legszebb igéje, és egyben válaszol is mindjárt arra a kérdésre, ami sokakban fölmerül, hogy hát most hit vagy cselekedetek alapján lesz a végső ítélet. Mert sokakat úgy megzavar, hogy itt a földi életben mindig azt olvassuk, hogy csak hit által nyerhetünk bűnbocsánatot, kegyelmet, de ahányszor az ítéletről olvasunk, ott meg mindig cselekedetekről van szó. Hát akkor itt hit által, de ott csak a cselekedetek számítanak, és semmi azon kívül. Nem így van. Azt olvassuk a Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 3.-4. versében. Ezt mondja az ítélő Krisztusról egy messiási profécia. Ő nem szemelátása és nem fülehallása szerint ítél, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Hát milyen csodálatos ige ez, nem? Nem a puszta tényszerűség alapján ítél. Tehát senki se képzelje ezt, hogy egyik serpenyőben a jó cselek, a másikban a rossz, aztán ahova billeg a mérleg. Hanem a cselekedetek hogy jönnek itt számításba? Olyan értelemben, ahogy Jézus mondta, hogy nem mindenki, aki mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Olyan értelemben, ahogy Jakab apostol mondja, mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből. Tehát Isten nem a hitvallásunk alapján fog ítélni, hanem azt nézi, hogy a hitünk valóságos-e, a cselekedeteinkben tükröződik-e a hitnek a gyümölcse, a hitnek a következménye. És különösképpen milyen belső indítékot akar Isten kiolvasni a cselekedeteinkből, hogy az jelen van-e, vagy nincs. Ugye erről szólt a juhok és a kecskék példázatában, hogy valakiben az isteni szeretet olyan természetessé tette, hogy minden emberi szükségletre válaszolnak, és folyik bennük az isteni szeretet, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér, egyel a legkisebbek iránt is. Ez nekik természetes. Ezért mondja azt Jakab apostol, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Ezzel azt akarja mondani, hogy Isten az irgalmas lelkületet, a szeretet gondolkozásmódját, a szeretet indítékát nézi, hogy a cselekedeteinket motiválta-e, hogy a cselekedeteinkből ez kiolvasható-e. Mert egyedül ezt tesz alkalmassá az Isten országára. És utoljára befejezésül néhány szó az úgynevezett üdvbizonyosság kérdéséről. Egyben biztosak lehetünk, hogy amit így olvasunk a Timóteushoz írt első levél második fejezetének a negyedik versében. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Úgy, mint ahogy a Biblia is, főigéje is mondja, hogy úgy szerette Isten a világot. Tehát Isten nagyon akarja, és a lehető legnagyobb áldozatot is meghozta ezért. Tehát csak rajtunk múlik. Minden embernek van esélye, Isten minden ember esetében ezt szeretné, de rajtunk múlik. És ha tudni akarjuk, hogy rajtunk hogyan múlik, én ha két igét idézek még befejezésül, az egyiket idézem Pál apostolnak a halála előtti hitvallásában arról szól, hogy az ő üdvbizonyossága min alapul, de a miénk is. Ugye ismerős nagyon ez az ige a Timóteushoz írt második levél negyedik fejezetéből, ahol azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. És azt mondja, ezért meg fogja adni nekem ama napon az igaz bíró az igazság koronáját, és rögtön hozzáteszi, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Tehát ez mindegyikünknek egy mérce, hogy milyen alapon lehet üdvbizonyosságunk. A ma nemes harcot megharcoltam, mire vonatkozik? Hogy felvesszük a küzdelmet az élünkkel, ami Isten szavával, Isten jellemével ellentétes jellemtulajdonságainkkal. Kényelmetes csak úgy heverni a seprünkön, ezen a zacson, ami ott van az életünkben, de ahhoz, hogy mi üdvösséget nyerjünk, ahhoz a nemes harcot meg kell harcolni. Meg kell tanulni megítélni magunkban, felismerni és megítélni magunkban azt, ami Isten jellemétől elütő, ami az ő szeretett törvényével ellentétes. Ezt mindenképpen gyakorolnunk kell, és az ő kegyelme segítségével, őt segítségül hívva megvívni a küzdelmet ezzel. A másik, amit mond, futásomat elvégeztem. Egy másik igéből kiderül, hogy Pál apostol az ő futásának az emberek megmentésért való szolgálatot nevezte. És most itt mi is gondoljunk arra, hogy ilyet is olvasunk az igében, hogy közülünk senki sem mer önmagának, és senki sem hal önmagának. Emlékezzünk az egy talentumos szolga esetére. És kérdezzük meg, hogy mi elvégezzük a futásunkat. Mi tudunk élni a szenvedő, halálítélt emberiség környezetében úgy, hogy tulajdonképpen csak a saját üdvösségünkre gondolunk, hogy csak a saját kis életünkkel foglalkozunk, és egy mozdulatnyit se veszünk részt az emberek megmentésének a hatalmas munkájában. Ezt vegyük nagyon komolyan. Mert az az egy talentumos szolga, az odaállt Isten elé, azt mondta, én megőriztem azt, amit ilyen, megőriztem magamnak. És nézzük meg, hogy ugyanúgy oda került azok mellé, akik ugye balkész felől vannak. Tehát az önzést ilyen formában sem fogadhatja el a Jóisten. Hogy engem Isten szeressen, rólam viseljen gondot, engem üdvözítsen, de hát én nekem elég az, hogy törődök magammal, meg a családommal. Ha a futásunkat mindegyikünk számára Isten előre elkészített jó cselekedeteket, mindegyikünket rávezet arra, hogy amik életkörülményeink között, ami egyéniségünknek megfelelően, mi az, amit mi tehetünk emberek megmentéséért. És a harmadik dolog is, a hitet megtartottam, és ez a döntő. Csak ezen az alapon tudja megtartani az első kettőt is. Tudja mindegyikünk, hogy a nemes harcot megharcoljuk, futásunkat elvégezzük. És a hit az nem egyszerűen csak bizalom Istenben, hanem minden, ami ezzel jár. Szeretet, ragaszkodás, engedelmesség készsége, együttműködés készsége. És ennek az élő hitnek a megtartása, sőt növekedése, ez az, amit az Isten vár. És ezt olvassa ki a cselekedeteinkből, hogy így van-e. És még végül a Filippi levél 3. fejezetéből olvassuk. Itt is arról van Pál apostol, hogy az ő üdvbizonyossága mind nyugodott. Egyáltalán nem azon, hogy elérte volna a teljes bűntelenséget. Olyan bibliai szemét nem találunk a legkülönbek között sem, akik ezen az alapon remélték volna az üdvösséget, hogy ők eljutottak és meg is állnak egy büntelenség állapotában. Hanem nézzük csak, hogy mit ír a Filippi levélben az apostol. Így olvasom a 3. fejezetből. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. 3.12-től olvasom. Hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fia, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Most figyeljünk nagyon, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Vagyis mit mond az apostol? Isten nem az abszolút büntelenséget keresi, hanem azt az élő hitet keresi a cselekedeteinkben, amely állandóan ragaszkodik az Istenhez, amely, ha nem is értem el, azt mondja, igyekszem, hogy elérjem. És látjuk, hogy nem a saját igyekezetére épül az üdvreménysége, hanem azt mondja, mivel én elfogadom a célt, hogy nekem a nemes harcot meg kell harcolni, a futásomat elvégezni, és én a szívemet, lelkemet adom erre, azért meg is ragadott engem a Krisztus Jézust. Azért az ő hatalma, az ő kegyelme dolgozik, értem is velem együtt. És aztán még egyszer ezt mondja, ami hátam mögött van elfelejtve, ami pedig előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Úgy megráz engem ez a szó, hogy célegyenest. És mindegyikünk nézzen ebbe a tükörbe, mi célegyenest erre igyekszünk. Ez a döntő az életünkben. Vagy minden el tudja terelni a figyelmünket. Minden le tud minket foglalni. Néha elejtjük ezt a szálat, néha felvesszük ezt a szálat. De nem ilyen a hitet megtartani. Azt mondja, hogy célegyenest igyekszem Istennek a Krisztusban, Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. És azt mondja, valakik azért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Isten ezt az abszolút odaszánást, ezt a minden nap felvett nemes harcot, minden nap végzett futást, ezt a célegyenest igyekezést, ezt várja tőlünk, a többit az ő kegyelme végzi el. Mert ez jelenti a hitet megtartani. És kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy nézzünk úgy az emberekre, akikkel csak találkozunk, akikkel csak érintkezünk, hogy nekik is, az ő ügyük is ott lesz a Krisztus ítélőszékén, nekik is az Isten vizsgálati ítélete fogja eldönteni, a mennyei ítélőszék vizsgálata fogja eldönteni, hogy ők az örök sorsukat és milyen sorstól kell menteni embereket. Ha ezt mi megértjük, és azt, hogy ma ez a feladatunk, hogy átadjuk embereknek az üzenetet, hogy eljött az Isten ítéletének órája, és bizonyságot tegyünk arról, hogy mit tanít a Biblia az ítéletről, hogyan, milyen alapon üdvözülhet egy ember. Ezt a kötelességünket nem mulaszthatjuk. És én szívemből kívánom, hogy mindannyian imádkozzunk beszélgetési alkalmakért. Ne zsúfoljuk tele magunkat munkával úgy, hogy ne legyen időnk meghívni embereket az otthonunkba, ne legyen időnk meglátogatni embereket, ne legyen időnk bizalmasabb telefonbeszélgetésre, vagy akármire, de leginkább személyes találkozásra, mert ez nekünk a hivatásunkhoz tartozik, mert ez nekünk életszükséglet. És nem úgy van, hogy betábláztuk magunkat hétfőtől a hétvégéig, eljövünk az Isten tiszteletre, aztán folytatjuk, hanem hát itt vagyunk az idők végén, látjuk, hogy mi az, ami jön, és akkor hol van az embermentő szenvedélyünk? Hol van, hogy amikor már itt van az Isten ítéletének az órája, mi tényleg ez legyen a fő hivatásunk? És én szívemből kívánom, hogy a Jóisten mindegyikünknek adjon, és fog is adni tanácsot is, meg alkalmakat is, és igaz örömet is ebben a szolgálatban. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk, ami megtartunk Jézus Krisztusunk nevében, és köszönjük, hogy Pál apostol szavaival ma figyelmeztetsz bennünket, hogy emberek között járunk nap mint nap, akiket te ítélni fogsz. Ja, te élőként vagy holtként a te országodban is örök sors múlik ezen. Szerető mennyei atyánk, attól tartunk, hogy mi nekünk dereng-dereng, hogy átléptünk egy kritikus vonalat, de még mindig nem fogtuk fel igazán, hogy soha többet nem térünk vissza a régi kerékvágásba, hanem valóban eljött a legkritikusabb időszak, a vajudási fájdalmak időszaka te eljöveteled előtt. És ha mi még most is késlekedünk, és csak a ti elkényelmesedett életünket éljük, és nem fog el bennünket az igazi embermentő szenvedély, akkor vétkesek leszünk a te ítélő széked előtt. De Urunk, mi önmagunktól nem tudunk gyökeresen megváltozni, fölfogjuk, amit mondasz, és szívünkből kérünk, a te kegyelmed munkáját kérjük, hogy új gondolkodásmódot adj nekünk, és tanácsokat, hogy hogyan vezessük az életünket, hogyan találjunk időt, hogyan kapjunk bölcsességet, hogyan kapjunk elegendő mennyei szeretetet ahhoz, hogy mindannyian végezzük az embermentés szolgálatát a mi környezetünkben. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, a te békességeddel és szereteteddel bocsáss el mindnyájunkat, hogy az maradjon bennünk, amit az énekben is énekeltünk, hogy a te országod eljövetele, a te hatalom átvételed itt van, és ezért ne csüggedjünk el a nehézségek között egy pillanatra sem. Hallgasd meg imánkat, kérünk. Amen.